Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Keddi adásunk témái. A keresztények visszatérése alapvetően fontos Irak újjászületéséhez. A kált püspökök bagdadi szinódusa. Libanon. Befejeződött Perágyine püspök, az albániai püspöki konferencia elnök helyettesének küldetése. Szent Maximilian Mária Kolbe atya, a szeretet vértanúja. A tovább élő szentek. Páter Virtes Ajai László jegyzete. A keresztények visszatérése alapvető Irak újjászületéséhez. A kált püspökök bagdadi szinódusa. Bagdadban augusztus 7-e és 13-a között tartották Louis Rafael Szakó bíboros, iraki kált pátriárka vezetésével az iraki és a diaszpóra országaiból, Ausztráliából, az Egyesült Államokból, Kanadából, Európából, Iránból, Libanonból és Szíriából érkezett főpásztorok szinódusát, tájékoztat róla az Asia News katolikus hírügynökség. A szinódus részvevői azért imádkoztak, hogy Szíriában is a Közel-Kelet minden más térségében, Jemenben is véget érjen a háború. Mindenki közös erőfeszítésére van szükség az, hogy a térség lakói végre stabil és tartós békében élhessenek. A Washington és Teherán közötti aggasztó feszültség megoldásához nem szankciókra, hanem diplomáciai lépésekre van szükség. A keresztények visszatérése és az újjáépítés alapvetően szükséges Irak újjászületéséhez. Az iraki egyházi vezetők Irán és az Egyesült Államok vezetőihez fordulnak, mivel az iráni elnök Hassan Rouhani fogalmazása szerint a két ország között pszichológiai háború dúl, egyre nagyobb feszültséget okozva. Ennek fokozódása az egész térség biztonságára kihatna. Nyilatkozatukban a püspökök arra szólítják fel Teheránt és Washingtont, hogy a párbeszéd a diplomácia útját válasszák a problémák megoldására. A büntető intézkedések, rendelkezések pusztán a polgári lakosságot sújtják. Az erőszakára mindig csak az ártatlanak fizetik meg, mint ahogy ez Irakban történt 13 éven át, amíg a szankciók érvényben voltak. Háborúk és szankciók csak negatív eredményeket hoznak, figyelmeztetnek a főpásztorok. A térséget vérreláztató erőszakon túl az iraki püspökök Szakó pátriárka vezetésével elemezték hazájuk helyzetét és a helyi keresztény közösség életkörülményeit. Az úgynevezett iszlám állam drámája után a közelmúltban megkezdődött az újjászületés lassú folyamata. Az iraki helyi egyház ismételten leszögezte, hogy támogatja mindazokat, akik a nemzet egységének megerősítésén munkálkodnak. A bagdadi szinóduson részvevő püspökök a politikai vezetőket arra buzdították, hogy közösen harcoljanak a korrupció ellen. Szilárdítsák meg a gazdaságot, és teremtsenek minél több munkaalkalmat, különös tekintettel az új nemzedékekre. Alapvetően fontos, hogy erős nemzeti kormányt hozzanak létre, amely minden állampolgárt az egyenlőség, a szabadság, a demokrácia és a pluralizmus tiszteletben tartása jegyében kezel. A megalakuló kormányzat feladata tovább, hogy a nemzetközi közösség támogatásával biztosítsa a kitelepített családok visszatérését, gondoskodjon a lakások, az infrastruktúrák helyreállításáról. Az iraki helyi egyház nem leplezi félelmeit az ország és a térség jövőjét illetően, túl azokon a problémákon, amelyekkel a diaszpóra kált híveinek kell szembenézniük. Ezért az első feladat az, hogy biztosítsa minél nagyobb számban a kitelepítettek visszatérését a nínévei síkságra, amely az ország keresztény többségű térsége. Ez a kiindulási pont a biztonság megerősítéséhez és a lelkipásztori, szociális és humanitárius tevékenység növeléséhez. A hívek tegyenek tanúságot türelemről és állatatosságról, életben tartva a hitet és a reményt.
عدت يا ما أحلى نوره شمس الشموس.
لبنان befejeződött Peralgina püspök az albániai püspöki konferencia elnök helyettesének küldetése. Giovanni Peralgina püspök, dél-albáni apostoli adminisztrátora augusztus 12-én befejezte a hónap elején megkezdett libanoni küldetését. A főpásztor Kefraiában szíriai menekült gyermekek táborát kereste fel az albániai Szarandában tevékenykedő Szent Marcellina szerzetesnői kongregációja csoportjával. Peralgina püspök találkozott a helybéli Maranita püspökkel is. A libanoni menekültáborban teljesített küldetés gondolata néhány hónappal ezelőtt érlelődött meg bennem, amikor találkoztam Daniela nővérrel, a Szarandában működő szerzetesnői közössége tagjával, aki elmesélte a tavaly nyáron Libanonban tett utazását. Nyilatkozta a főpásztor. Ekkor született meg az elhatározás, hogy osztozzanak a szíriai menekült gyermekek mindennapjaiban a cédrusok országának egyik menekült táborában. Libanon, bár kis ország, lakóinak száma mindössze 4 millió, mégis több mint 1,5 millió legális menekültet és számos illegális bevándorlót fogad be, akik az ország területén elszórtan élnek több táborban. Ezek a személyek, akik számos szenvedést nyomát viselik magukon, akik hazájuk elhagyására kényszerültek a háborús erőszak következtében, arra várakoznak, hogy a világ ezen részének urai döntsenek jövőikről, emlékeztetett rá a püspök. A politikai kérdéseken túl jelenlétüknek Libanonban, Keraia térségben az volt a célja, hogy kifejezzük közelségünket a mindennapi életkörülmények között olyan sok embernek, főleg a nagy számban itt élő gyermekeknek. Úgy léptünk be a táborukba, hogy tiszteletben tartottuk életfeltételeiket, és osztoztunk azokban a nyelvi nehézségek ellenére. A mosolygó gyermekek örömteli tekintete azonban nem tudta elrejteni a közelmúlt szenvedéseit és egy rendkívül bizonytalan jövő fájdalmát, számolt be róla az albániai apostoli adminisztrátor. Mint keresztényeknek az volt a célunk, hogy osztozzunk létük egy kis szakaszába, megtapasztalva, hogy a kölcsönös befogadásban az emberi testvériség leküzd minden kulturális és vallási korlátot. Meggazdagodva tértünk haza olyan sok találkozás után, egyben azzal a meggyőződéssel, hogy ezeknek a gyermekeknek, mint mindenkinek, aki hasonló körülmények között él, joga van emberi méltósága jegyében ahhoz, hogy emberhez méltó jövőt kapjanak. Mindnyájunknak felelősnek kell érezni magunkat ezért, fejezte be nyilatkozatát Giovanni Peralgina püspök, dél-albániai apostoli adminisztrátor. Szent Maximilian Kolbe atya a szeretet vértanúja. A szeretet vértanújának nevezte II. János Pál pápa Kolbe atyát, akit 1982. október 10-én avatott szentté. Kolbe atya 1894-ben született Lengyelország, akkor orosz megszállás alatt lévő Zdunszka Vola helységében. Raimund névre keresztelték meg, édesapja Julius Kolbe névvel német származású takács, édesanyja pedig a lengyel Mária Dambroszka bábaasszony. Raimund, akinek 4 testvére volt, 13 éves korában a Lvovi, azaz Lembergi ferencesek iskolájába kezdett járni. 16 évesen belép a minoriták rendjébe, és felveszi a Maximilián nevet. Fogadalomtétele után Krakkóban, majd Rómában folytatja teológiai tanulmányait a Gergely Egyetemen. Rendkívüli matematikai képességekkel rendelkezett, itt 2 diplomát is szerzett, egyet a természettudomány és egy másikat a teológia terén. Az első világháborúban a lengyel hadseregben katonatisztként szolgáló apja hadifogoly lett, majd agyonlőtték az oroszok. Megözvegyült és egyedül maradt édesanyja egy kolostorba vonult vissza. Kolbe atyát 1918-ban Rómában szentelték pappá, majd tanulmányai végeztével Krakkóba tért vissza. Természettudományos képzettsége mellett mindig derűs természetű volt, gyakran ismételgette, a következőkben majd minden jobban megy. Lelki erőforrása az eukarisztikus Jézus és a szeplőtelen szűz, akinek tiszteletét nagyban szorgalmazta. Hazatérve Lengyelországba, először Krakkóban tanított, majd tüdőbaja miatt a jó hegyi levegői Zakopániba költözött. Hat rendtársával megalapította a Milícia Immaculatae, a szeplőtelen szűz katonai társulatot, és felismerve a sajtó fontosságát, a társulatnak lapot is szerkesztett. A rádiózás hős korszakában amatőr rádiós lett, és egy katolikus rádióállomást alapított. A rádió amatőrök hálából Kolbi atyát tekintik védőszentjüknek. 1927-ben Varsó mellett megalapította Nyepokalanov, a szeplőtelen városa nevű kolostorát, amely irányítása alatt gyors virágzásnak indult. Rendje 1930-ban Japánba küldte missziós szolgálatra. Nagaszakiban egy ferences kolostort, egy második Nyepokalanovot alapított. A szemináriumban filozófiát tanított, és a helybeli papokkal együtt szerkesztette a japán nyelvű lovagot, amely 1930-ban 10 000, 34-ben pedig már 60 ezer példányban jelent meg. A távol keleten töltött évek alatt két kis szemináriumot alapított japán fiatalok részére. Hazatérése után 1936-tól ismét Nyepokalanov házfőnöke lett. 1939-ben a háború kitörése után nem sokkal a Gestapo 40 rendtársával együtt letartóztatta, 4 hónapig volt ekkor börtönben. 1941. február 17-én újra letartóztatták, mivel rádióján német ellenes műsort sugárzott, valamint lengyel, zsidó és ukrán üldözötteket bújtatott, illetve menekülésüket segítette. Először a varsói központi börtönbe szállították, majd május 20-án az auschwitzi koncentrációs táborba deportálták. Ő volt a 16670-es számú rab. Augusztus 1-én a tábor 14-es barakjából, ahol Maximilian Kolbe is élt, megszökött egy rab. A tábor parancsnok a bosszúból a barak 10 lakóját éhhalálra ítélte. Ekkor Kolbe atya önként vállalta a halált egy 2 gyermekes családapa, Franciszek Gajovnicek helyett. A 10 foglyot, köztük Kolbe atyát, egy félig fölbeásott bunkerbe zárták, hogy lassú éhhalál végezzen velük. A bunkerből mindvégig hallatszott az imádság és az ének, amit Kolbe atya vezetett a halálra ítéltek között. 2 hét után már csak ő volt életben, mivel a bőthöz szokott szervezete jól bírta az éhezést. Nagy boldogasszony vigíliáján injekcióval oltották ki életét. Franciszek Gajovnicek, a megmentett családapa, túlélte a tábort, 2 gyermeke azonban angol bombázás alatt halt meg a háború végén. Franciszek Gajovnicek 1982. októberében részt vett megmentője Kolbe atya szent javatásán, majd 1995-ben hunyt el. A tovább élő szentek. Páter Vértesajai László jegyzete. Augusztus 14-én, nagy boldogasszony ünnepe előnapján az egyház Szent Maximilian Kolbe atyára emlékezik. Én is ezt tettem ma, méghozzá a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában, ahol a magyar zarándokok szokásos keddi miséjét tartottam. A kápolnában mosolygó arcú zarándokok között jelen volt egy fiatal pár, akik otthon szombaton kötöttek szent házasságot, és most nászútjukon elzarándokoltak Rómába, Péter sírjához. És többek között jelen volt egy fiatal szeminarista, Tamás, aki szülei és plébánosa, Zoltán atya kíséretében érkezett Rómába, hogy egy olasz nyelvkurzus után a római német-magyar kollégium diákjaként kezdje meg tanulmányait a Gergely Egyetemen. Bennem pedig kioldottak az emlékezet szép virágai. És Tamás helyett magamat látom, amint 1979. szeptember 1-én Rómába érkezésen másnapján Theo Beyerle jezsuita rektorunk vezetésével az új germánikus diákoknak Péter apostol sírja fölött a templom legmagasztosabb helyén bemutató szentmisén veszek részt. Nem beszéltem én akkor sem az olaszt, sem a németet, de a szívem értette a vértanúk beszédét, a szeretet nyelvét. Tovább emlékezem, és második János Pál pápát látom, amint egy évvel később, 1980. október 8-án, magyarok nagyasszonya ünnepén felszenteli a magyarok régi új kápolnáját a Szent Péter Bazilika altemplomában, és kispapként ott minisztrálhatta mellette. Tovább emlékezem, mert két évvel később, 1982. október 10-én ismét jeles ünnepen veszek részt Maximilian Mária Kolbe atya szenti avatásán. A pápai oltár közelében iszom magamba a történelmet, mert már akkor pontosan tudtam, a jelen történelmet virágzik. Hogy ne emlékeznék arra pillanatra, amikor a szenti avatás végén második János Pál pápa igazán hálás szeretettel és büszkén köszöntötte azt a két gyermekes lengyel családapát, aki helyett 41 évvel korábban Maximilian Kolbe atya életét adta. A pápa szavára előtte mintegy 10 méterre állt fel a helyéről egy őszhajú ember, Franciszek Gajovnicek. Sokáig tapsoltunk neki, Kolbe atyának, a pápának, de mindenek előtt Jézusnak, akinek a szava megfogta a lengyel minorita Kolbe atya szívét, és amikor 1941-ben az Auschwitz-i láger udvarán egy szökött rab megbuszulására elrendelt megtizedelés éppen erre a Franciszek Gajovnicekre esett, Kolbe atya némán előlépett. Helyette és érte. Franciszek Gajovnicek a tovább élő Kolbe atya, mint ahogy Maximilian Kolbe atya a tovább élő Jézus. Én pedig makacsul egyre tovább csak emlékezem, és most már drága jó öcsém, vértesajai János temetésén vagyok. 6 éve, 2012. július 25-én történt, hogy valami olyat tett, mint Kolbe atya, mint Jézus. Életét adta, beosztott munkatársáért, fele barátjáért. És arra is emlékszem, hogy a temetés után immár tisztára kisírt szemekkel odaállt elém a túlélő, Richard, akinek a testvérem saját életét adta oda. Richard két kezével megfogta karjaimat, erősen a szemembe nézett és szólt: akkor most nekem úgy kell élnem, mint egy vértesajai János. A keresztény, köztük Franciszek és Richard nem túlélő emberek. Nem túlélnek valamit, hanem bennük tovább él valaki. Jézus. Keresztény az, akiben tovább él a Krisztus. Vége érhetetlen láncolat ez, Jézus húsvéti sírjánál kezdődik, vasárnap fénylő hajnalán, és az élet, ez a bőséges és tág élet sorba és felfűz bennünket egy örökké valóságra. Pater Vértesajai László jegyzetét hallották. Adásunkat Ferenc pápa keddi Twitter üzenetével zárjuk. Ma is számos vértanúja és üldözöttje van Krisztus szeretetének. Ők az egyház igazi ereje. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.